fatto Zunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten tegye gazdagon megáldottá ezt a mostani együttlétünket is. Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltárunknak első és második verszakát énekeljük. A 65. Zsoltárunkat keressük ki, amelynek első verszaka így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található Sámuel első könyve 18. fejezetének 6-tól 30-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek szava, felolvasom a Sámuel első könyvéből, a 18. fejezetből 6-tól 30-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Amint hazafelé jöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kimentek az asszonyok Saul király elé, Izrael minden városából énekelni, körtáncot járni, dobolva, vígan, tamburákon játszva. A táncoló asszonyok így kezdtek énekelni. Megverte Saul a maga ezrét, és Dávid is az ő 10 000-ét. Saul ezen igen megharagudott, és nem tetszett neki ez a beszéd, mert azt gondolta, Dávidnak lám 10 000-re tulajdonítottak, nekem pedig csak 1 000-et. Így hát már csak a királyság hiányzik neki. Ezért Saul attól a naptól fogva mindig rossz szemmel nézett Dávidra. Másnap aztán megszállta Sault az Istentől küldött gonosz lélek, és révületbe esett a házában. Dávid pedig hárfázott, ahogy minden nap szokott. Saul kezében pedig egy dárda volt. És elhajította Saul a dárdát, mert azt gondolta, a falhoz szögezem Dávidot. De Dávid két ízben is félrehajlott előle. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. Ezért Saul elbocsátotta őt maga mellől, és ezredesévé tette, hogy vonuljon a hadi nép élén. És Dávid minden útjában sikeresen forgolódott, mert az Úr vele volt. Mikor pedig látta Saul, hogy milyen sikeres, félni kezdett tőle. De egész Izrael és Júda szerette Dávidot, mert ő vonult az élükön ki és be. Saul egyszer így szólt Dávidhoz. Íme idősebbik leányomat, Mérabot neked adom feleségül, csak légy az én vitézem, és harcold az Úr harcait. Mert azt gondolta Saul, ne az én kezem által vesszen el, hanem a filiszteusok keze által. Dávid pedig azt felelte Saulnak, ki vagyok én, és mi az én életem és apám családja Izraelben, hogy a király veje legyek. De amikor Saul leányát Mérabot hozzá kellett volna adni Dávidhoz, mégis a meholai Adriélhez adták feleségül. Saul leánya Mikál azonban megszerette Dávidot. Amikor ezt megmondták Saulnak, tetszett neki a dolog. Azt gondolta, neki adom őt, hogy ő legyen majd veszedelmére, és ő legyen a filiszteusok eszköze ellen. Ezért Saul másodszor is azt mondta Dávidnak, légy akkor most a vőm. És megparancsolta Saul a szolgáinak, beszéljétek Dáviddal titokban, és mondjátok ezt neki, íme a király jó indulattal van irántad, és szolgái is mind szeretnek, légy azért a veje a királynak. A szolgák el is mondták ezeket Dávidnak, de ő így felelt. Olyan csekéségnek látjátok, hogy valaki a király fejévé legyen? Hiszen én szegény és alacsony rendű ember vagyok. És elmondták Saulnak a szolgái, hogy ezt meg ezt mondta Dávid. Saul ekkor így szólt. Mondjátok meg Dávidnak, nem kíván a király más jegyajándékot, csak 100 filiszteus előbőrét, hogy bosszút állja király ellenségein. Mert Saul a filiszteusok keze által akarta elveszíteni Dávidot. Megmondták tehát az ő szolgái Dávidnak ezeket a beszédeket, és tetszett a dolog neki, hogy a király veje legyen. A kitűzött napok még el sem jöttek, amikor Dávid fölkelt, elment az embereivel, és levágott a filiszteusok közül 200 férfit. Elhozta Dávid az előbőrüket, és mind beadta azokat a királynak, hogy annak veje lehessen. Erre Saul hozzáadta feleségül a leányát, Mikált. Mikor pedig Saul látta és megértette, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál a leánya szereti őt, még inkább félni kezdett Dávidtól. És Saul ellensége lett Dávidnak egész életében. A filiszteusok vezérei pedig gyakran betörtek, de valahányszor betörtek, Dávid mindig nagyobb sikert ért el, mint Saul összes többi szolgája, és ezért igen híressé lett a neve. A kegyelem Istenet egye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesebb te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 430. számú énekünkkel. A 430. számú énekünknek mind a három verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek. Téged keresünk, Urunk, ezen a vasárnap reggelen is, olyan jó, hogy engeded magad megtalálni, nem csak most a megszentelt órában, hanem a hétköznapok forgatagában is. Olyan jó, hogy érezzük, ennek az Istennek a közelségében vagyunk. Ennek az Istennek a szeretetéből kapjuk mindazokat az áldásokat és ajándékokat, amelyek testünk és lelki életünk fenntartásához szükségesek. Ez az Isten hordoz bennünket, mutatja számunkra az igaz ösvényt. Ez az Isten, aki jóságából kész megbocsátani a mi vétkeinket. Ez az Isten, aki úgy tud bennünket formálni, hogy igazi emberekké lehessünk. Méltóan erre a névre is, méltóan a mi Urunknak, megváltónknak, Krisztus nevének a hordozásához, keresztényekként, úgy, hogy az ő vonásai tükröződnek bennünk, úgy, hogy őt követjük lépésről lépésre az elrendelt úton. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a templomi csendben így vehetjük számba az elmúlt hétnek eseményeit. Volt benne öröm, és azt neked köszönjük meg különösképpen is, hogyha mosolyoghattunk, hogyha szeretteinkre tekinthettünk, ha valamit sikerült megvalósítani, ha nem várt ajándékot, szépet, jót hozott az élet, hoztál te elénkbe. Köszönjük ezeket az áldásokat, de köszönjük neked azt is, hogy ott voltál könnyhullatásainkban, fájdalmainkban, veszteségeinkben, próbatételeinkben, vagy éppen gyászunkban. Légy támasz a Istenünk, minden próbatételben lévőnek. És kérünk Istenünk, hogy így lép közel most hozzánk ebben az órában. Hadd érezzük meg azt, hogy Te állsz itt a középen. Hadd érezzük meg azt, hogy Te vagy a gazda. Te terítetted meg az íge asztalát, és arról az asztalról most újból elvehetjük a lelki táplálékot. Mert kell, hogy a hitünk megerősödjön. Mert kell, hogy a szívünk megtisztuljon. Mert kell az, hogy újból beléd tudjunk kapaszkodni, hogy az életben előrébb tudjunk haladni. Olyan jó, hogy Te tudod, milyen állapotban jöttünk ide. És azt is tudod, hogy mire van szükségünk. Add meg ezt egyen-egyenként mindannyiunknak a Te kegyelmedből. Áld meg a templomi közösséget, áld meg azokat a diákokat, akik egy újabb tanév elé néznek, és légy ott áldásoddal a szülők és pedagógusok életén is. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy várhatjuk a Te mennyei jódat, és segíts, hogy azt tudjuk befogadni a mi szívünkbe, és egyetlen morzsáját se hullassuk el annak, amit Te számunkra elkészítettél. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg fohászunkat. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására, a 153-as számú énekünk 5. és 6. versszaka eléneklésével. A 153-as számú énekünk 5. és 6. versszakát énekeljük. Az 5. versszak így kezdődik: egyszerűvé formálj belső lelki képben. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Sámuel első könyve 18. fejezetének 29. versében. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Sámuel első könyvéből, a 18. fejezetből, a 29. vers második felét. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. És Saul ellensége lett Dávidnak egész életében. És Saul ellensége lett Dávidnak egész életében. Abban a bibliai szakaszban, amit az Isten tisztelet elején felolvastam, és aminek záró akkordja az előbb hallott vers, egy léleknek a rajza bontakozik ki előttünk. nem is akármilyen léleknek, hanem egy egyensúlyát vesztett, torzult léleké, a Saulé, és az Úristen ma ezáltal görbetükröt tart elénk. Azért imádkoztam, hogy ezen az Isten tiszteleten mindannyiunknak legyen bátorsága belenézni ebbe a görbetükörbe, és a maga lelkének torzulásait észrevenni, azért, hogy ezekből gyógyulni tudjunk. Iskola vasárnapja van. Hosszú volt a vakáció a diákoknak, hosszú volt ez a nyár, és el tudom képzelni, hogy sok olyan dolog történhetett az ő életükben, amelynek nyomán torzultak lélekben. De nem csak a diákok, hanem mindannyian időről időre átélhetjük ezt, hogy a lelkünk torzul. Hogy már nem ugyanaz a lélek, amit az Úristen elvár tőlünk. Ez az ige szakasz, amit az Isten tisztelet elején felolvastam, ebből 4 epizódot szeretnék külön elmondani. És mindegyik epizódhoz kapcsolódóan megnézni és együtt megvizsgálni azt, hogy melyek voltak azok a lélek torzulások Saul életében, amelyek itt ebben a történetben kibontakoznak. Az első torzulás, amit megemlítenék, az a harag. Azzal kezdődik ez az előbb felolvasott ige szakasz, hogy amikor Izrael népe jön vissza, jön haza győztesként a filiszteusokkal csatából, a filiszteusokkal való harcban győztek a csatában, nos az asszonyok kimennek eléjük tánccal, dobbal, hárfával, és a következő énekkel dicsőítik a győzteseket, hogy Saul legyőzte a maga ezrét, Dávid pedig a maga 10 000-ét. Tehát, hogy Dávidnak 10-szer annyit tulajdonítottak, mint magának a királynak, mint Saulnak. És nyilván, hogy ez Saulnak nem tetszett. Harag lobbant az ő szívében. Arról olvasunk, hogy ezután nem tudott Dávidra jó szemmel tekinteni. Milyen érdekes ez a kifejezés. Nem tudott rá jó szemmel tekinteni. Mert a szívnek a látását, a szemnek a látását az a szívnek a tartalma határozza meg. A szemnek a látását a szívnek a tartalma határozza meg. A jelen esetben Saulnak a szívében harag van, akkor ez a harag torzítja az ő látását. Pedig olyan érdekes, hogy a korábbi történetekben arról olvasunk, hogy Saul király úgy tekintett Dávidra, mint aki gyógyír az én életemben. Mint akire felnézek, vagy mint aki megnyugtat engem. Hogy akkor, amikor a király haragos volt, dühös volt, mérges volt, akkor ott a királyi palotában Dávid volt az, aki a szép hárfajátékával elcsendesítette a királynak a szívét. Ennek nyomán a király megnyugodott, és érezte azt, hogy Dávid számomra egyfajta gyógyír. Meg olyan személy, akit a bizalmasomba fogadok, a bizalmamba fogadok, akire felnézek, akit közel engedek a szívemhez, akit kedvelek, akivel kapcsolatosan érzem azt, hogy talán sok mindent elmondhatok, amit talán más embernek nem mondanék el. Arról is olvasunk, hogy mielőtt Dávid megküzdene Góliáttal, azelőtt Saul a király aggódik érte. Félti őt, tudja, hogy még ifjú. Fél, hogy vajon nem fog-e valamilyen bántódása esni ott a csatában. És figyeljük meg ezt a történetet. Mivel harag van a szívében, ezért már nem úgy tekint Dávidra, mint a bizalmasom, mint aki gyógyír az én életemben, mint akiért aggódok, féltem őt, hanem úgy tekint rá, mint aki az én riválisom. Hát még a végén ő lesz a király. Még a végén őt fogják éjjenezni. Tövis az én oldalamban, egy rivális személy, egy olyan személy, akit valamiképpen el kell tenni lábalól, akit el kell pusztítani. Érezzük testvéreim, hogy amikor a harag ott van a lelkemben, a szívemben, akkor az torzítja a látásomat. Akkor már nem úgy tekintek rá, ahogy pedig kellene, hogy észrevenni a másik emberben a jót, azt, hogy gyógyír lehet az én számomra, bizalmasom, hanem a harag az így torzítja a mi látásunkat. Nem véletlenül figyelmeztet a Szentírás arra, hogy le ne menjen a nap a ti haragotokkal. Mert a hosszú ideig ez a harag van a szívemben a másikkal felé, a másik felé, akkor megint torzul a látásom, és úgy tekintek a másikra, mint akit le kell körözni, mint aki az én riválisom, mint akit el kell tenni az útból. De nem csak a haraggal kapcsolatosan tapasztalhatjuk ezt meg, hanem annyi minden másban. Hogy sok olyan szemüveg ráragad a mi lényünkre, amelyet nehezen tudunk levenni. De amely azért van, mert lelkünkben torzultunk. Lelkünkben nem vagyunk rendben, és akkor ezzel a torz látással tekintünk a körülményekre is, meg a személyekre is. A haragon túlmenően ilyen torz látás lehet az, ha valakiben szeretetlenség van. Ha szeretetlenséggel tekint a másik emberre. Ebből a szeretetlenségből fakadóan akkor csak azt veszem észre, hogy a másik kicsin, semmi, jelentéktelen, nem fontos. Iskola vasárnapja van, és hadd gondoljunk most különösképpen a gyermekekre, akik annyiszor átélik otthon is, meg az iskolában is a szeretetlen tekinteteket. Hogy igazából a hűvös, hideg, lebecsmérlő tekintetekkel, ha tartós ideig találkoznak, akkor egy idő után el fogják hinni önmagukról, hogy ilyen kicsin vagyok, jelentéktelen, senki ember, akiben már nem maradtak isteni értékek. Az önbecsülését veszítik el nagyon sokan ilyen formán. Érezzük, hogy minden gyermekben ott vannak az értékek. De mivel szeretetlen a lelkem, ezért a tekintetemben nem tudok úgy tekinteni a másikra, mint akiben valóban ott lennének az értékek. Vagy egyfajta sötét árnyék, pesszimizmus is annyira elboríthatja a látásunkat, és annyira torzá teheti a mi lelkünket, hogy a félig tele pohárban nem azt látom, hogy az félig tele van, van benne víz, hanem az ürességet veszem észre, hogy mennyi hiányzik belőle. Erre van beállítva az én lényem. Hogy a nehézségeket, a problémákat, a hiányokat jól felnagyítom, és a megmaradó értékeket már észre sem veszem. Mert ez a fajta sötét árnyék, pesszimizmus lett rajtam úrrá, és nem veszem már észre a megmaradó értékeket, hanem arra van beállva a lényem, ami hiányzik, ami nekem nincs meg. És akkor jól sajnálhatom magam mások előtt. Aztán a másik nagyon torz szemüveg az a féltékenység. Akár munkahelyi viszonylatban, akár párkapcsolatban vizsgáljuk ezt meg. Főleg faluközösségben látom ezt különösképpen, ezt a féltékenységet, ezt az irítséget, amikor megvan egy-egy faluközösségben, hogy ki az első család, meg ki a második család, kihez adom hozzá a leányomat, vagy kit fog elvenni a fiam. Vagy annyira szomorú volt ezt látni, hogy konfirmálás volt valahol egy faluban, annyira szép volt az az ottani együttlét, a hitvallástétel, a fiataloknak a bizonságtétele, és akkor a konfirmálás után jött úgymond a parti. És akkor már nem úgy tekintettek egyes személyek arra az eseményre, hogy az mennyire jó, mennyire áldásos, hogy együtt vagyunk, hanem sok esetben úgy tekintett egyik a másikra, mint riválisra, le kell köröznöm. Hol van nagyobb buli, hol vannak többen, ki az, aki nagyobb ajándékot kap. És akkor a féltékenység, az irigység így eltorzítja a szemünket. Nem a másiknak a lényét, személyét látom meg, hanem megint olyan személy, akit le kell körözni. Aki a riválisom, aki felé kell kerekedni. Vagy féltékenység párkapcsolatban. Ismertem egy idősebb házaspárt, több évtizedig együtt laktak. És a férfiben még mindig ott volt a féltékenység. Hogy adott esetben, ha a felesége elment a piacra vásárolni, akkor a férje kiszámolta, hogy körülbelül mennyi időbe kerül, hogy oda elmegy, bevásárol és hazajön. És ha néhány percet késett, már számon kérte, hol voltál, mit csináltál, kivel voltál. Vagy ketten mentek az utcán is, és a felesége találkozott egy régi osztálytársával. Néhány percig elbeszélgettek, és miután ők ketten hazamentek, akkor megint számon kérte a férjét. Biztosan ezzel, számon kérte a feleségét, biztosan ezzel csalsz meg. Vagy történt egy olyan eset is, hogy elment az orvoshoz vizitre, felülvizsgálatra, aztán egy hónap múlva újból vissza kellett menni, leellenőrizni, és akkor megint számon kérte, na biztosan ezzel csalsz meg. Na biztosan vele jársz össze. Érezzük, hogy a féltékenység mennyire torzzá tudja tenni a mi szemünket. Hogy nincs benne semmi. Hogy abból, amit én elképzelek, abban nincs valóság, de a féltékenység ennyire torzzá tudja tenni a látásomat. És csak két mondat erejéig hadd térjek ki a fantáziálásra is. Hogy az megint mennyire torzzá tud tenni bennünket. Vagy a magány, vagy pedig a tétlenség. Az annyiszor olyan dolog, amit a sátán arra használ fel, hogy elkezd fantáziálni. És elkezd bizonyos eseményekbe, meg személyekbe olyasmit belegondolni, ami nincs benne. De a magány vagy a tétlenség az ezt teszi az emberrel. Torzítja a lelkünket, torzítja a látásunkat, és olyasmit képzelünk bele eseményekbe, ami pedig nincsen benne. És még egy utolsó dolog, amit még ezzel kapcsolatosan megemlítenék, az tudnélik a kritikus szív és a kritikus szemüveg. Megvallom őszintén, a közvetlen környezetemben elég gyakran találkozok ezzel az esettel. Amikor valaki annyira kritikus, hogy egy áldott eseményben, egy jó együttlétben is, azt látja meg, ami nem volt jó, ami rossz volt. Egy jó pedagógus hatalmas nagy fehér lapot vitt be egy osztályba, és arra hatalmas lapra, a lapnak a szélére egy alig látható pontocskát írt bele. Kiterítette az osztály elé, és megkérdezte, hogy mondjátok csak, mit láttok magatok előtt. És a legtöbb diák azt mondta, hogy alig láthatóan ugyan, de látunk egy apró pontocskát. És akkor megkérdezte a tanár, hogy mondjátok csak, ezt a hatalmas nagy fehér lapot, azt nem látjátok? Nagyon egyszerű példa, de annyiszor ezek az egyszerű példák azt mutatják, hogy mi a lényeg igazából, hogy az apró pontocskát a kritikus szememmel észreveszem, és azt a sok áldást, azt a sok jót, amit az Isten ad, azt hajlamos vagyok eltörpíteni. Azt láthatjuk ebben a történetben, hogy Saulnak a szívét a harag torzította el. Már nem úgy tekintett Dávidra, mint aki a bizalmasom, mint akit szeretek, mint aki gyógyír, hanem úgy tekintett rá a harag nyomán, mint az én riválisom. Kedves testvéreim, hadd kérjük ezen az Isten tiszteleten az Úristentől, hogy valóban jó tartalommal töltse meg a mi szívünket, a mi lelkünket. Hittel, szeretettel, tisztasággal, világossággal. Mert ha belül jó a tartalom, akkor a látásunk is jó lesz. Akkor nem csak a hiányokat látom meg, hanem az áldásokat is. Akkor nem csupán azt látom meg, hogy valami fajta fantázia, dús emlék él a szívemben, hanem látom az igazi valóságot. Nem csak a rosszat, a hiányokat, hanem az áldást is. És akkor, amikor találkozunk egy olyan személlyel, aki talán folyamatosan panaszkodik, akkor nem biztos, hogy az a jó hozzáállás, ha ítélkezően elmondjuk, hogy figyelj csak, ez a szemüveg reád ragadt. Hanem megpróbálom megérteni, hogy miért ömlik ki az ő lényéből folyamatosan a panasz. Ha megértem azokat a nehézségeit, amiken túlment, csalódásait, akkor már egy hatalmas lépést tettem annak irányába, hogy ez a panasz szemüveg lekerüljön az ő szeméről. Ha tartósan engedjük, hogy a rossz tartalmak úrrá legyenek a mi életünkben, akkor ennek az a rossz hatása, hogy egy idő után reá ragad a mi lényünkre ez a szemüveg, És már nagyon könnyen megszokjuk, hogy ez így van, ilyen az élet, rossz a világ, és rosszak az emberek. Engedjük hát, hogy az Úristen korrigálja a mi lényünket. Sok mindenben torzul a mi lelkünk. Hadd tudjuk hát megvizsgálni, hogy melyek ezek a torzulások, és nyitott szívvel letenni ezeket az Isten oltárára. Te látod, hogy miben vagyok, te látod, hogy miben torzultam, hát akkor légy te az, aki ezekben megtisztítasz. Ha pedig jó tartalmak vannak az életedben, akkor kérd az Isten, hogy ebben még inkább erősítsen. A másik torzulás, ami jelentkezi Saulnak az életében, azt így tudnám mondani, hogy a gátlástalanság. Másnap mi történik? Másnap az történik, hogy megint borongos hangulatú a király, valami fajta rossz szellem megszállja, önkívületi állapotba esik, és már nem csupán haragszik Dávidra, hanem gyilkos szándéka van. A lándzsáját kétszer is felé dobja, és ennek nyomán meg akarja őt ölni. Figyeljük csak meg, már nem csak haragszik, hanem a gyilkolásnak a szándéka is megfogalmazódik benne. Gátlástalanság, vagy mondhatnám így is, hogy gátszakadás. Nem véletlen az, hogy az Úristen gátakat szabott a mi életünkben. Ilyen gát lehet a vele való kapcsolatunk. Hogyha élő a kapcsolatom, akkor tudom, hogy az Úristen sok mindent elvár tőlem. És akkor nem teszek meg bármit. Hanem ott vannak ezek a gátak az én életemben, és akkor ebben a medelben haladhatok tovább. Vagy ott vannak az ő parancsolatai. Tudom, hogy azokat jó nekem betartani. Az én érdekembe adja azokat. Vagy pedig a lelkiismeretem, ha furta, ha érzem, hogy megszólal az a bizonyos csengettyű a lelkemben, akkor tudom, hogy valami rosszra készülök, nem fogom megtenni. Gátakat szab. Éppen a legutóbbi házi bibliórán beszélgettünk arról, hogy mit jelent az, ha az otthonom is Isten templomává válik. Egyfelől nyilván jelenti azt, hogy ott is tudom, hogy az Isten szeme alatt, az Isten jelenlétében vagyok. És én egyszerű kérdéseket tettem fel, hogy ki az, aki itt a templomban, az Isten tisztelet ideje alatt elkezdene káromkodni? Vagy elkezdene veszekedni a másik emberrel? Ugye nem tesszük ezt meg, mert az Isten helyén vagyunk, az ő templomában. Most ha ez tudatosul a mi lényünkben, a mindennapokban, hogy ott is az Isten jelenlétében vagyok, ott is az ő szeme alatt tudom a magam életét, akkor ez mennyire fegyelmez, mennyire gátakat szab, hogy azokat a gátakat ne törjem át. Vagy ilyen gátrendszer lehet a mi életünkben a családi, vagy a társadalmi berendezkedés, hogy valami társadalmilag elfogadott. Ilyen egyszerűeket tudnék mondani, hogy nem veszem el a másét. Ha az nem az enyém, nem fogok hozzányúlni. Vagy ilyen társadalmilag elfogadott törvény az is, hogy tisztelem a felnőtteket, az idősebbeket. Netán még a helyemet is átadom a buszon. Vagy ilyen társadalmilag elfogadott törvény az is, hogy nem kezdek el köpködni az utcán tökmagot, vagy csak úgy amúgy köpködni. Vagy ha elmegyek egy asztaltársaságba, nem ülök az első helyre, és nem veszek magamból úgy, hogy a többinek ne jusson, hanem tudok másképp viszonyulni. Érezzük, hogy ez is egyfajta gát. Társadalmilag így rendezkedtünk be, és ez így van jól. Az Úristen ezt is felhasználja arra, hogy ezek mederben tartsák a mi életünket. Vagy a szégyenérzet. Az is egy gát. Sok mindent nem merek megtenni, mert aztán szégyelni fogom magam előtt is azt, amit éppen tettem. Vagy a büntetéstől való rettegés. Hogy megteszek valamit, és félek a következményektől. Ez is egy gát lehet a mi életünkben. Most amikor ezeket a gátakat átszakítjuk, akkor ez megint annak a jele, hogy belül a lelkünk torzult. Figyeljük csak meg, Saul most már nem csak haragszik, hanem gyilkos szándéka van. Kétszer Dávid felé dobja a lándzsáját. Gát szakadás történik Saulnak a szívében. Valami fajta rossz szellem szállta meg, önkívületi állapotba került, és olyasmit tett, aminek aztán a következményét utólag nem tudta volna vállalni. Most az előzőekhez kötődve azt tudnám mondani, hogy ilyen gátszakító tényező az, ha az ember elmarad az Istentől. Elszakad az Úristen jelenlététől. Úgy, ahogy a tékozdó fiú, amikor eljön a szülői háztól, amikor már nem érzi az Isten jelenlétét, akkor olyasmiket tesz, amelyeket utólag aztán megbán. Érezzük, hogy az Istennel való kapcsolatunk az gátakat szab. Az ő parancsolatai, a lelki ismeretemben is megszólal, vagy annyifajta más módon, vagy az alkohol, vagy a drogfogyasztás megint ilyen gátszakító tényező, hogy a szer hatása alatt olyasmit teszek, aminek a következményét utólag, meg a felelősségét nem tudom vállalni. Vagy a szégyen küszöb manapság már nagyon alacsonyra került. Az, amiért az emberek ezelőtt 30, 40 vagy 50 évvel még szégyelték volna, azt ma már sokan nem szégyelnek. A szégyen küszöb alacsonyra került. Vagy figyeljük csak meg, hogy a társadalmi elfogadottság, az, ami megbotránkoztatott régen, az ma már sokakat nem botránkoztat meg. Társadalmi elfogadottság. Hogy gátlástalanul valaki hazudik, lop, csal, él, mint Marci hevesen, az ma már nem botránkoztat meg senkit. Hát sokan ezt teszik. Sokan ezt csinálják. És nem kell messze mennünk. Itt a negyedben történt, hogy egy fiatal fiút szinte halálra vertek. Tudjuk a híreket. És amikor ezeket látjuk naponta, akkor hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy hát ilyen a világ. Így kell élni. Milyen gátszakító tényezők vannak jelen manapság is a mi életünkben. Az Úristen nem véletlenül szabott gátakat a mi életünkben. Azért, hogy mederben legyen a mi lényünk, és ne folyjon át a mi személyiségünk olyan dolgokon, aminek a következményét utólag nem tudjuk vállalni. Ez tehát a második dolog, a gátlástalanság, vagy a gát szakadás. A harmadik ilyenfajta torzulás Saul szívén, lelkén az a félelem. Azt olvasok a 12. versben, hogy Saul elkezdett félni Dávidtól. Aztán a következő versekben egy más fordításban olvasunk egy másik kifejezést, hogy tudnélik elkezd rettegni. Hogy ez már egyfajta fokozás, már nem csak fél tőle, hanem elkezd rettegni. Elkezd félni, mert látja, hogy Dávidnak sikerei vannak, nekem pedig nincsenek. Dávid felszálló ágban van, én pedig egyre süllyedő ösvényen haladok. Dávidot szeretik az emberek, a leányom is szereti, engem pedig talán egyre kevesebben, vagy lehet, hogy senki. A félelemnek a gyökere az a halálfélelem. Amikor félek attól, hogy valami megszűnik, valami meghal, elpusztul az én életemben. Itt ebben az esetben Saul nyilván attól fél, hogy a népszerűsége az meghal. Elkezd félni, és a félelem azt teszi velünk, hogy egyre inkább belelovaljuk magunkat, és elkezd már rettegni is. Nem szeretnék hosszasan kitérni a félelemnek a gátszakító, torzító hatására, mert néhány héttel ezelőtt egyik istentiszteleten éppen szó volt erről. Csupán egyet egészen röviden hadd mondjak el és ismételjek el. Úgy tudnélik, a félelem úgy, ahogy ebben a történetben valóban azt teszi velünk, hogy belelovaljuk magunkat. Hogy itt a történetben elkezdünk rettegni. A Murphy sorozatban jelent meg egy ilyen könyv, hogy hogyan tegyem tönkre magam. És hogyha ebben belelovalom magam, egyre inkább beleképzelek valami olyasmit, ami nincs benne, akkor azáltal tönkre teszem magam. Megint a félelem torzítja a lelkemet, a szívemet, és olyasmit gondolok el, ami pedig nincs is jelen abban az esetben. És végezetül az utolsó gondolat és az utolsó torzulás az, hogy képmutatóvá is lett Saul. Az elején olvasunk arról, hogy félt Dávidtól, haragudott rá, nem tudott rá jó szemmel tekinteni, és annak ellenére, hogy hadd mondja, amit ki nem állhatja, mégis azt akarja mutatni a nép előtt, hogy én nagyon szeretem ezt az embert.
képmutatóvá válik Saul. Azt akarja mutatni, hogy nincs semmi fajta probléma közöttünk. Két próbálkozása is van erre, hogy ezt a néppel meg Dáviddal elhitesse. Az egyik próbálkozása az az, hogy a hadseregének a fő parancsnokává teszi. A másik pedig az, hogy a leányát neki adja. És akkor elmondhatják a környező emberek, hogy hát mennyire jó a viszony a király és Dávid között. Hadseregnek fő parancsnokává teszi, neki adja a leányát. Milyen jó viszony lehet kettejük között. Igen, ám azonban a Szentírás hozzáteszi, hogy azért akarja a hadseregének főparancsnokává tenni, hogy aztán a csatában elessen, meghaljon. Meg 100 filiszteusnak a skalpját is kéri. Azért, hogy ott a csatában, hát hogyha el fog esni, meg fog halni. Érezzük, hogy egyfelől úgy tűnik, hogy ez egy jó tett az ő részéről, de a Szentírás hozzáteszi, hogy mindezeket a látszólag jó tetteket csak azért teszi, hogy hát, hogyha ezekben az eseményekben életét veszti. A gyilkos szándék tovább halad. Figyeljük csak meg, ahhoz, hogy a népnek ne tűnjön fel, meg Dávidnak ne tűnjön fel, meg talán önmagát is nyugtassa, ez hatalmas energia befektetésbe kerül neki, hogy mást mutassak a világ fele, mint ami belül van. Hogy van valami fajta rossz tartalom, a gyilkos szándék, és a rossz tartalmat megpróbálom becsomagolni valami szép csomagoló papírba, hogy látszódjon szépnek. És tudjátok, ez a csomagoló papír nagyon sokba szokott kerülni. Az energiánkat őrli fel ez. Folyamatosan játszanom kell magam a többiek előtt. Ha képmutatóvá válok, ha nem ezt mutatom, ami bennem van, hanem valami mást. Előbb vagy utóbb, de a szög kibújik a zsákból, és meglátszik, hogy mi van ott igazán legbelül. És tudjátok, megint csak azt tudom mondani, hogy amikor ezeket látod és tapasztalod önmagadon, akkor ezzel még alapvetően nem lenne nagy probléma. Akkor van a nagy probléma, amikor mi már ezt megszokjuk. Megint vidd az Isten oltálára, mondd el, hogy te látod, hogy milyen fajta lelki torzulás van bennem? Te tedd helyre a dolgokat, te korrigálj bennem, vagy te erősítsd meg azt a jó tartalmat, ami pedig még megmaradt. Egy lélek torzulásai. És a lélek torzulás által az Úristen ma elénk is görbetükröt tart. Legyen bátorságunk ebbe a tükörbe belenézni, és a magunk lelkének torzulásait észrevenni. Azért, hogy ezekből gyógyulhassunk. A harag torzulásából, a kátlástalanság, a félelem és a képmutatás. Annyi fajta torzulás ott van a mi lelkünkben. És ez mindig meghatározza a mi lényünket, hogyan tekintünk a világra, és hogyan tekintünk az eseményekre. Mert a szemnek a látását mindig a szívnek a tartalma határozza meg. Ezért annyira fontos, kérjük az Isten, hogy tisztítsa a mi szívünket, azért, hogy helyes legyen a mi látásunk, a mi ítélő képességünk is. Amen. A 462-es számú énekünk első verszaka eléneklésével válaszoljunk az ígére. A 462-es számú énekünk így kezdődik: itt van szívem, neked adom, Uram.
Neked, Fiam,
Köszönjük neked, Istenünk, hogy úgy, ahogy vagyunk, eléd hozhatjuk szívünket, lelkünket, és kérhetjük tőled, hogy gyógyíts ki a mi torzulásainkból. Sokszor bennünk is olyan negatív tartalom van, ami torz szemüveget tesz a mi szemünkre. Legyen ez a harag, legyen ez az irigység, féltékenység, szeretetlenség, kritikusság, akármi más. Annyira el tud torzítani bennünket. Add Istenünk, hogy tudatosodjék ez. Add Istenünk, hogy szabadulni akarjunk. Tárjuk ki a szívünket, töltsd meg tisztasággal, jósággal, szeretettel, hittel, és ez határozzon meg bennünket. Köszönjük neked, Istenünk, a gátakat, fékrendszert, amit belénk építettél. Legyen ez a veled való kapcsolat, parancsolataid, vagy az a társadalmi családi rend, ami nyomot hagyott bennünk, és ami meghatároz, vagy akár a szégyen, vagy félelem a következményektől. Mindent fel tudsz használni. És add Istenünk, hogy ne legyenek gátszakadások, akkor, amikor féktelenül cselekszünk, vagy gátlástalanul nyilatkozunk meg, mert ez annyira tud pusztítani minket és környezetünket. És add Istenünk, hogy tudjunk megbírkozni a félelmeinkkel is. Ne uralkodjanak bennünk, hanem gondoljuk végig józanul, mit veszíthetünk, mitől félünk. És add Istenünk, hogy úgy akarjunk lelki erőt nyerni, hogy abban átérezzük a te hatalmadat. Átérezzük azt, hogy te ezekből is meg tudsz bennünket szabadítani. Ami pedig olyan képzelt félelem, attól szabadíts meg. Hiszen ez annyira felesleges, hogy olyasmivel törődjünk és foglalkozzunk, ami pedig nem valóságos. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogyha nem kell képmutatoskodni. Hogyha nem ez torzít bennünket, és nem kell drága csomagolópapírokat vásárolni, és gondosan becsomagolni azt, ami piszkos és rossz, hanem tudjuk felvállalni mindazt, ami bennünk van. Te a piszoktól meg tudsz tisztítani. Ami pedig jó bennünk, az, ami hiteles, azt hadd tudjuk fölvállalni, és hadd tudjuk adni minden körülmények között. Hálát adunk, hogy szólottál hozzánk, köszönjük, hogy te vagy a mi Urunk, és köszönjük, hogy a te oltalmadba, szeretetedbe rejtőzködhetünk az elkövetkezendő héten is. Segítsd az iskolába indulókat, és Jézus Krisztusért kérünk, áldj meg mindannyiunkat. Amen. Helyünket elfoglalva, csendes imádságban vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, megemlékezvén arról, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem a gyülekezetnek azt is, hogy ebben a hónapban a szeretetszolgálati persejbe a zilahi árvák számára gyűjtünk adományt, fogadunk el külön adományt. Hitvallástételre készülve az előbb énekelt énekünket énekeljük, a 462-es számú énekünknek a második és harmadik verszakát. A 462-es számú énekünk második verszaka így kezdődik: itt van szívem, fogad kegyelmesen. Valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi K.T. bizonságtétele alapján. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki kérjek. Amen. Áldásra várva a 481-es számú énekünknek mind a két verszakát énekeljük. A 481-es számú énekünk így kezdődik: Tégy Uram engem áldássá. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.